Józsué könyve 1-től a 8. fejezetig. Mózesnek az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nún fiának, Mózes szolgájának. A Mózes szolgája kifejezés azt jelenti, hogy Józsué valóban szolgálta Mózest. Sajnos a szolgálat kifejezés értelmét nagyon elferdítettük. Istennek sok szolgája nem úgy tekint a pozícióra, mint egy valódi szolgálatra, hanem már-már elvárják az emberektől, hogy őket szolgálják ki. Jézus azt mondta, hogy aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Isten igazi szolgája az, aki nem várja el, hogy őt szolgálják, hanem azért van ott, hogy az embereket szükségeikben kiszolgálja. Így Józsué szolgálatát úgy kell értelmezni, hogy Mózes személyi szolgája volt. Mindig követte őt mindenhová, és ő volt a segédje. Mózes halála után Isten kiemelte őt, és Mózes helyett az egész népet kellett szolgálja. Hűséges volt a kis dolgokban, és ezért az Úr nagy dolgokat bízott rá. A sorrend mindig így van Istennél. Jézus azt mondta, kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Ugyanakkor azt is kérdezte, hogy ha a kis dolgokra nem tudtál figyelni, akkor hogyan bízzam rád a királyság dolgait? Az Úr arra bátorít, hogy minden szolgálatban hűségesek legyünk. Sokszor lenézünk bizonyos szolgálatokat Krisztus testén belül, és irigykedünk más szolgálatokra, és vágyakozunk rá. Egyes szolgálatokat az emberek sokkal jobban megbecsülnek, mint másokat, főleg a pásztor pozícióját nézik nagy kívánsággal, mert emberek előtt végezhető. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az én szolgálatom fontosabb a te szolgálatodnál. Vannak olyan szolgálatok, amelyek nem vonnak magukra figyelmet, mégis Isten ezeket létfontosságú szolgálatokká tette a gyülekezetben. A közben járó imádsággal szolgálókat nagyon ritkán szokták ismerni, mégis hatalmas jelentősége van, és Isten előtt nagy tisztességnek örvend ez a szolgálat. Aki ebben a szolgálatban szolgál hűségesen, az nagy jutalmat fog kapni Istentől. Én nem tudom, hogy vannak-e üléssorok a mennyben. Remélem, hogy nem, de ha mégis, akkor én bizonyára a hátsó sorokban kell majd legyek, mert nagyon sok visszajelzést kapok most a szolgálatommal kapcsolatban. Nagyon jó, hogy olyan sok szeretetet, kedvességet, melegséget kapok tőletek, de attól tartok, hogy minden jutalmamat itt a földön fogom megkapni, és semmi sem marad a mennyországra. Ott aztán a hátsó sorokban kell álljak Lábújhegyen, és az első sorokban olyanok lesznek közületek, akik sosem álltak emberek előtt, és sosem kaptak népszerű szolgálatot. A szürke szolgálatokban hűségesek voltak, és ez lesz a jutalmuk. A gyülekezeti alkalmazottakra nem szabad úgy tekintsünk, mintha csak ők lennének Istennek egyedüli teljes munkaidős szolgái. Titeket mindnyájatokat elhívott Isten a teljes idejű szolgálatra. Lehet, hogy a fizetéseteket egy másik cég adja, de Isten arra hívott el, hogy egész nap az Urat szolgáljátok. Bármit tesztek és bármit mondotok, azt Isten dicsőségére kell tegyétek, úgy, mint az Úrnak, mert tudjuk, hogy tőle kapjuk meg a jutalmunkat. Józsué Mózestől kapta ezt a nevet, mert eredetileg Hóseásnak hívták, ami szabadulást jelent. Mózes látta a benne levő értékeket, és elnevezte Józsuénak, ami azt jelenti, hogy Jehova a szabadulás, és megegyezik Jézus nevével. Józsué héberül ugyanaz, mint Jézus görögül. Józsué Krisztus előhírnöke, mivel ő vezette be a népet az ígéret földjére. Mózes csak Egyiptomból a határig tudta elvezetni őket, de nem vezethette be őket az ígéret földjére. Mózes a törvényt jelképezi, és a törvény nem juttathat be téged Isten áldásainak teljességébe, csak a határig vihet el. Ezért kellett Mózes átadja a vezetést Józsuénak, aki be tudta vezetni őket Isten ígéreteibe. Isten egy minden mértéket felülmúló, bővölködő életet készített nektek elő Jézus Krisztusban. Nem Isten akarata az, hogy lelki hullámvasúton éljétek le az életeteket. Az ő akarata az, hogy teljesen birtokba vegyétek azt a gazdag életet, amelyet Jézus Krisztusban akar nektek adni, és győzedelmes életnek örüljetek Krisztusban. De a törvény nem tud bevezetni oda titeket, csak Jézus Krisztus. Az új kapcsolatunk Istennel most már hiten alapul, és hitben kell kilépjek ahhoz, hogy beléphessek az ígéret földjére. Kánaán meghódítása a keresztények életének szerves részét képezi, amikor már belépnek abba a győzedelmes életbe, amit Isten előkészített számukra, miközben a test vágyainak óriásait kezdik legyőzni. Érdekes, hogy Józsué csak egy bizonyos ideig vezette őket. A föld elfoglalásáért harcolt, de sohasem érkezett meg a nyugalom helyére. Ez aztán Jézus Krisztus dolga lett. A zsidó levélben olvashatunk erről, hogy Jézus befejezett munkájában nyugodhatunk meg, és örök békességet nyerhetünk általa. Az én szolgám Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izrael fiainak. Nektek adtam minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. Nagyon szeretem ezt, mert ez azt jelenti, hogy amikor belépünk, akkor azt követeljük, ami már a miénk. Itt múlt időt használva mondja, hogy Isten már nekünk adta a győzelemmel teli életünket, és csak annyi dolgunk van, hogy belépjünk és hitben ragadjuk meg azt. Kérhetjük Isten áldásait és ígéreteit. Figyeljünk arra, hogyha már Isten nekünk ígérte ezeket, akkor vegyünk is át tőle mindent. Fontos, hogy a testünk vágyai feletti győzelmet kérjük és vegyük át tőle. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugatfele pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz, a hettiták egész országa. Tragikus, hogy ők nem foglalták el az egész országot, annak ellenére, hogy Isten nekik ígért minden helyet, ahová lépnek. Sohasem értek el az Eufráteszig, nem vették át Istentől, amit már eleve nekik adott. És a szomorú igazság az, hogy mi is elfelejtjük átvenni azt, amit Isten nekünk adott, mert nem lépünk be teljesen a Jézus Krisztusban levő győzedelmes életünkbe. Sokszor tétovázunk, vagy megelégszünk azzal, ami már a miénk, és kényelmesekké válunk lelki növekedésünkkel kapcsolatban. Eljutunk egy magaslatra, hálát adunk Istennek, és tovább már nem törekszünk előre. Pedig az írás mindig arra bátorít, hogy menjünk tovább, tovább az áldások teljességébe. Isten olyan sok mindent készített elő, és olyan sok mindent akar tenni értetek. Lépjetek be, vegyétek át hitben, mert a tietek minden. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is voltam, nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amerről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős. Őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel és nappal. Őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Isten azt mondja Józsuénak, hogy tartsa meg a törvényt, elmélkedjen azon éjjel és nappal, és akkor sikerrel jár minden útján. Az első Zsoltárban ezt olvashatjuk. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Az emberek sikert és jólétet keresnek. Isten átadta a szabályokat erre vonatkozóan. Elmélkedjetek ezeken, cselekedjétek ezeket, és így lehettek sikeresek, mert ez a siker feltétele. Józsué ezt parancsolta a nép előjáróinak. Menjetek végig a táboron, és parancsoljátok meg a népnek a következőt. Készítsetek magatoknak útravalót, mert 3 nap múlva átkeltek itt a Jordánon, hogy bemenjetek és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet Istenetek az Úr ad nektek birtokul. A Rúbenieknek, a Gádiaknak és Manassé törzse felének ezt mondta Józsué. Emlékezzetek arra az ígére, amelyet az Úr szolgája Mózes parancsolt nektek. Istenetek az Úr nyugalmat ad nektek, és nektek adja ezt a földet. Feleségeitek, gyermekeitek és jószágaitok telepedjenek le ezen a földön, amelyet Mózes adott nektek a Jordánon túl. Ti pedig keljetek át harcra készen testvéreitek élén mind, akik vitézharcosok vagytok, és segítsétek őket, amíg nyugalmat nem ad az Úr testvéreiteknek épp úgy, mint nektek, és birtokba nem veszik ők is azt a földet, amelyet Istenetek az Úr ad nektek. Azután visszatérhettek birtokul kapott földeitekre, hogy birtokoljátok azt, amit az Úr szolgája Mózes adott nektek a Jordánon túl napkeletre. Azok pedig ezt válaszolták Józsuénak. Mindent megteszünk, amit parancsoltál, és megyünk mindenhová, ahová csak küldesz. Mindenben úgy hallgatunk rád is, mint Mózesre hallgattunk, csak legyen veled is Istened az Úr, ahogyan Mózessel vele volt. A második fejezetben Józsué kiküldött két kémet, hogy kikémleljék Jerikót, amely az első város volt a Jordánon túl. Jerikó a világ egyik legősibb városa volt. Akkor Józsué Nun fia titkon két kémet küldött Sittimből, és ezt mondta nekik. Menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és Jerikót. Azok elmentek, betértek egy Ráháb nevű paráznanő házába, és ott lefeküdtek. De Jerikó királyát figyelmeztették. Vigyázz, izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kémkedjenek az országban. Jerikó királya ezt üzente Ráhábnak. Add ki azokat a férfiakat, akik hozzád érkeztek és betértek a házadba, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész országot. Az asszony azonban fogta és elrejtette a két férfit, majd ezt mondta. Igaz, hogy betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam, honnan valók. Kapuzárás idején, amikor besötétedett, eltávoztak. Nem tudom, hová mentek azok a férfiak. Fussatok gyorsan utánuk, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta a lenkóró közé, ami ki volt rakva a háztetőn. A városbeli férfiak pedig üldözőbe vették őket a Jordán gázlói felé vezető úton. A kaput pedig, amint kimentek az üldözők, bezárták. Még le sem feküdtek a kémek, amikor fölment hozzájuk Ráháb a háztetőre, és ezt mondta nekik. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, és remeg tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik. Mert hallottuk, hogyan szárította ki az Úr előttetek a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy a Jordánon túl mit tettetek Szihonnal és Óggal, az Emóriak két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermett a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony a ti istenetek az Úr az Isten, fönn a mennyben és lenn a földön. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amint én szeretettel bántam veletek, ti is szeretettel bántok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fiú és nő testvéreimet és mindenüket, és megmentitek életünket a haláltól. A férfiak így válaszoltak neki. Életünkkel kezeskedünk értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket. Amikor majd az Úr nekünk adja ezt a földet, szeretettel és igazságosan bánunk veletek. Azután leeresztette őket kötélen az ablakon át, háza ugyanis a várfalánál volt, és így a várfalnál lakott, és ezt mondta nekik. Menjetek a hegyekbe, hogy rátok ne találjanak az üldözők, és rejtőzködjetek ott 3 napig, amíg az üldözők vissza nem térnek. Azután menjetek utatokra. A férfiak azt mondták neki. Nem fogjuk megszegni azt az esküt, amelyet neked tettünk. Ezért, amikor bejövünk erre a földre, közd ezt a piros fonálból font kötelet arra az ablakra, amelyen át leeresztettél bennünket. Gyűjtsd magadhoz a házba apádat, anyádat, testvéreidet és apád egész háza népét. És akkor, aki csak kijön a házad ajtaján az utcára, az maga lesz halálának az oka, mi ártatlanok leszünk. De minket sújtson a büntetés, ha valaki kezet emel azokra, akik veled lesznek a házban. Ha azonban elárulod a mi ügyünket, akkor nem kötelez bennünket az az eskü, amelyel megeskedtél bennünket. Az asszony így felelt. Legyen úgy, ahogy mondtátok. Azután elküldte őket, és azok elmentek. A piros kötelet pedig rákötötte az ablakra. Ez egy gyönyörű kép arról, hogy milyen biztonságban vagyunk mi Jézus Krisztusban. Azok, akik megmaradnak Jézusban, biztonságban vannak, rajta kívül pedig könnyen áldozattá válhatnak. A kémek elmentek a hegyekbe, amelyek Jerikó mögött voltak, a Jordán folyóval ellentétes oldalon. A kémek elmentek és eljutottak a hegyekbe, ott maradtak 3 napig, amíg az üldözők vissza nem tértek. Keresték ugyan őket az üldözők mindenfelé, de nem találták. Azután visszatért a 2 férfi, lejöttek a hegyekből, átkeltek a Jordánon, és megérkeztek Józsuéhoz, Nun fiához. Elbeszélték neki mindazt, ami velük történt. Ezt mondták Józsuénak. Bizony kezünkbe adta az Úr azt az egész földet, már is reszkett tőlünk annak a földnek minden lakója. Nagyon érdekes, hogy az Új Testamentumban, Jézus Krisztus származási vonalában van néhány nő is, például Ráháb, egy prostituált, Rút egy moábi nő, és Becsabé, Dávid felesége, akit Dávid nem tisztességes úton szerzett. 3 ilyen nőt választott Isten arra, hogy az ő fiának származási vonalába kerüljenek. Van ennek egy szépsége, mert Jézus azért jött, hogy a bűnös emberekkel azonosulva magára vegye az emberek bűneit és bűntudatát, és helyettük halljon meg. Ahelyett, hogy Jézus valamiféle kékvérű királyi vonalból származott volna, a felmenői között egyszerű, közönséges, bűnös embereket találunk. A 3. fejezet így kezdődik. Józsué másnap korán reggel fölkelt, fölkerekedtek Sittimből, és eljutottak a Jordánhoz. Ő meg Izrael fiai mindnyájan. Ott táboroztak, mielőtt átkeltek volna. 3 nap múlva végigmentek az előjárok a táborokon, és ezt parancsolták a népnek. Ha azt látjátok, hogy a lévita papok fölemelik isteneteknek, az Úrnak a szövetségládáját, akkor ti is kerekedjetek föl, és menjetek utána. De legyen mintegy 2000 könyök távolság köztetek és közte, ne menjetek közel hozzá. Ez a 2000 könyök körülbelül 1 kilométernek felel meg. Józsué ezt mondta a népnek. Szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az Úr. A papoknak pedig ezt mondta Józsué. Vegyétek föl a szövetségládáját, és vonuljatok a nép előtt. Fölvették tehát a szövetségládáját, és mentek a nép előtt. Az Úr pedig ezt mondta Józsuénak. A mai napon kezdelek naggyát tenni az egész Izrael előtt, hadd tudják meg, hogy veled leszek, ahogyan Mózessel is voltam. Te azért parancsold meg a szövetségládáját vivő papoknak. Amikor odaértek a Jordán vizének a széléhez, álljatok bele a Jordánba. Azután ezt mondta Józsué Izrael fiainak. Jöjjetek ide és hallgassátok meg isteneteknek az Úrnak a beszédét. Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, mondta Józsué, és hogy ő valóban elűzi előletek a kánaániakat, a hettitákat, a hívieket, a perízieket, a girgásziakat, az emóriakat és a jebúsziakat. Íme az egész föld urának a szövetségládája átmegy előttetek a Jordánon. Most tehát választatok ki 12 férfit Izrael törzseiből, törzsenként 1-1 férfit. És mielőtt a Jordán vizét érinti a papok lába, akik az Úrnak, az egész föld urának a ládáját viszik, a Jordán vize ketté válik, a felülről lefelé folyó víz megáll, mint egy gát. Akkor fölkerekedett sátraiból a nép, hogy átkeljen a Jordánon. A papok vitték a szövetségládáját a nép előtt. A ládát vívők megérkeztek a Jordánhoz, és a ládát vívő papok lába a folyó szélén belemerült a vízbe. A Jordán medre pedig az aratás idején mindvégig egészen tele volt. Egyszerre csak megállt a felülről lefelé folyó víz, gátként feltornyosult egy nagy szakaszon Ádámnál, annál a városnál, amely Cárétán mellett volt. A pusztai tenger, azaz a sós tenger felé folyó víz pedig teljesen külön vált. Így kelt át a nép Jerikóval szemben. Az Úr szövetségládáját vívő papok ott álltak szilárdan a Jordán száraz medrében. Egész Izrael átkelt, és mindvégig száraz volt a meder, míg az egész nép mindenestül át nem kelt a Jordánon. Ugyanúgy, hogy Isten ketté választotta a Vörös-tengert, most a Jordán folyását állította meg az áradás idején. Amikor a Vörös-tengerhez értek, akkor Mózes kinyújtotta a botját, a tenger ketté vált, és száraz lábbal keltek át rajta. De a Jordánnál nem így történt. Az Úr próbára tette a hitüket. Megengedte, hogy a papok lába vizes legyen, mert be kellett menjenek a folyó vízbe. Biztos nem volt könnyű, és el tudom képzelni, hogy maga Józsué is aggódni kezdett néhány pillanatig, amikor beléptek a vízbe. De ez már azt jelentette, hogy Istennel egy újfajta kapcsolatot kezdtek kialakítani. A hit kapcsolatát, amely mindannyiunk számára hihetetlenül fontos. Azelőtt, amikor a tengerbe léptek, már látták, hogy Isten munkálkodik, mert ketté vált a tenger, de most egy lépéssel tovább viszi őket Isten, és már azelőtt ki kellett lépjenek hitben, mielőtt bármiféle bizonyítékot láthattak volna. Amikor az egész nép mindenestül átkelt a Jordánon, azt mondta az Úr Józsuénak: Válasszatok ki a népből 12 férfit, törzsenként egy-egy férfit, és ezt a parancsot adjátok nekik. Vegyetek föl 12 követ innen a Jordán közepéből, ahol a papok lába szilárdan áll, vigyétek azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol ma éjjel megszálltok. Józsué odahívta azt a 12 férfit, akiket Izrael fiai közül kijelölt, törzsenként egy-egy férfit, és ezt mondta nekik: Menjetek be a Jordán közepébe, isteneteknek az Úrnak a ládája elé, és vegyen fel mindegyikötök egy-egy követ a vállára, Izrael törzseinek a száma szerint. Legyen ez emlékeztetőjel közöttetek, és ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik: Ketté vált a Jordán víza az Úr szövetség ládája előtt, amikor átkelt a Jordánon. Ketté vált a Jordán víze, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izrael fiait mindörökké. Izrael fiai pedig úgy cselekedtek, ahogyan Józsué megparancsolta. Nagyon érdekes, hogy Isten azt akarja, hogy az ő erejét és óhajait átadjuk gyermekeinknek is, hogy ne felejtsék el azt, amit Isten értünk tett. Szomorú és tragikus, hogy nagyon kevés ébredés jutott el a második generációig. Most itt 1980-ban hatalmas ébredésnek vagyunk részesei. Amit Isten itt végez, az egy olyan lelki jelenség, amelyről az egész világ beszél körülöttünk. Isten szent lelke hatalmasan munkálkodik, és Isten egy hatalmas új embercsapatot nevel fel. Most körülbelül 150 hivatalosan elismert közösség van, amelyek mind a Calvary-ból indultak el, és azokon kívül százas nagyságrendűek a nem hivatalos közösségek is. Ha ez ilyen ütemben folytatódna, akkor 10 éven belül 10 000 Calvary lenne az Egyesült Államokban. Isten hatalmas módon dolgozik, és mi megtapasztalhatjuk Isten munkának izgalmát és élvezetét. Isten 14 év alatt olyan hatalmas munkát végzett, hogy csak ámulni és bámulni tudunk mindezeken. Viszont az is igaz, hogy az egyház történelem során már voltak ilyen munkálkodásai a Szentléleknek, de nagyon ritkán jutottak el a második generációig. Amint növekedünk, előbb-utóbb formálissá kell tenni bizonyos dolgokat, szabályokat kell felállítani, és abban a pillanatban, amikor korlátokat kezdünk felállítani, Isten munkáját kezdjük korlátozni. Ha majd meghalok, akkor valami ostoba ember emléket akar majd állítani Chuck Smithnek. Lesz egy Chuck Smithről elnevezett tornaterem, vagy valami hasonló. De Isten őrizz ettől. Ez Jézus Krisztus munkának az emléke, és arra emlékezzünk, amit ő tett, sohasem emeljünk emlékműveket embereknek, Istenem, óvjál minket ettől. Senki se emlékezzen rám, csak Isten munkájára. Az emlékoszlopot nem Józsuénak állították fel, hanem azért, hogy amikor a gyermekek megkérdezik, hogy miért van az ott, akkor az apák el tudják mondani, hogy úgy keltek át a Jordánon, hogy Isten megállította a víz folyását. Ilyen Istent szolgálunk mi. Isten munkának emlékezetére állították azt az oszlopot. Bár csak sohasem tévesztenénk szem elől, hogy a munkálkodás sohasem ember érdeme, hanem Isten dicsősége. Isten azt szeretné, hogy átadjuk gyermekeinknek az ő igazságát, az ő dicsőségét, erejét, és mindezt úgy éri el, hogy kérdéseket teremt a gyermekek elméjében. Gondolkoztatok-e már azon, hogy egy gyermek miért kérdez olyan sokat? Mert a Szentlélek szándékosan alakította így őket, azért, hogy a gyermekek tanuljanak. Tanítsátok őket, és legyen az emlékoszlop egy alkalom arra, hogy megosszátok velük Isten hatalmas munkáját és erejét. 12 követ állított föl Józsué a Jordán közepén is, azon a helyen, ahol a szövetség ládáját vihő papok lába állt, és ott vannak ezek mind a mai napig. Tehát 2 oszlopot állítottak, egyet a Jordánban és egyet a parton. Érdekes dolog lenne búvárruhába bújni és megnézni, hogy vajon ma is ott vannak-e ezek a kövek a Jordánban. A ládát vívő papok a Jordán közepén álltak, amíg végbe nem ment mindaz, amit Józsué az Úr parancsára elmondott a népnek. Mindezt már Mózes is így parancsolta Józsuénak. A nép pedig sietve átkelt. Miután az egész nép mindenestül átkelt, az Úr ládája is átkelt a papokkal együtt, és a nép élére állt. Rúben fiai, Gád fiai és Manassé törzsének a fele is harcra készen kelt át Izrael fiai élén, ahogyan meghagyta nekik Mózes. Mint egy 40 000 fölfegyverzett ember kelt át az Úr színe előtt, hogy harcoljon Jerikó síkságán. Az Úr naggyá tette azon a napon Józsuét egész Izrael szemében. Éppen úgy tisztelték egész életében, mint ahogy Mózes tisztelték. Az Úr azt mondta Józsuénak: parancsold meg a bizonyságládáját vivő papoknak, hogy jöjjenek ki a Jordánból. Józsué tehát megparancsolta a papoknak, hogy jöjjenek ki a Jordánból, és amikor kijöttek az Úr szövetségládáját vivő papok a Jordán közepéből, alig hogy szárazra tették a lábukat, visszatért helyére a Jordán vize, és úgy folyt egészen a medrében, mint azelőtt. Az első hónap 10-én jött fel a nép a Jordánból, és tábort ütött Gilgálban, Jerikó keleti határán. Azt a 12 követ, amelyet a Jordánból vettek ki, Gilgálban állította fel Józsué, és azt mondta Izrael fiainak: ha majd megkérdezik fiaitok apáitoktól, hogy miféle kövek ezek, magyarázzátok el fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izrael itt a Jordánon. Az 5. fejezetben minden férfit körülmetéltek, mivel a pusztában senki sem metélkedett körül, mióta kijöttek Egyiptomból. A körülmetélkedés a testi vágyaktól való elszakadást jelképezte, hiszen Isten egy olyan népet akart, akiknek a szíve a lélekben volt. Isten azt mondta, hogy metéljétek körül a szíveteket, más szóval vágjátok ki a szívetekből a testi vágyaitokat. Pál a római levélben a zsidók hibájáról szól, mivel ők erről a külső jelképről gondoskodtak, valóságos tartalom nélkül. Annak ellenére, hogy fizikailag körülmetélkedtek, a szívük mégis képmutatóan a testi vágyak felé fordult. Az izraeliek most az ígéret földjére belépve egy új kapcsolatba kerültek Istennel, ami egy olyan lelki kapcsolat, amelyet Isten veletek is meg akar teremteni. Ez a testi vágyaitok felett győzedelmeskedő élet. Ezért volt fontos, hogy most minden felnőtt férfi körülmetélkedjen, és ezáltal a testi vágyaktól való elszakadás nyomán a lélek szerinti életet kezdje élni Isten szíve szerint. Az Úr pedig ezt mondta Józsuénak: ma hárítottam el rólatok az egyiptomi gyalázatot. Ezért hívják ezt a helyet Gilgálnak mind a mai napig. Gilgál azt jelenti, hogy elgurítani, elhárítani. Egyiptom mindig a testvágyait jelképezi, és ezt hárította el Isten róluk a földre való bemenetelkor. Amikor Gilgálban táboroztak Izrael fiai, elkészítették a páskát a hónap 14. napján este Jerikó síkságán. Ez az első páska ünnep az ígéret földjén. A páska 2. napján kovásztalan kenyeret ettek a föld terméséből, és pörkölt gabonát ugyanazon a napon. A manna pedig megszűnt a következő naptól fogva, hogy ettek a föld terméséből. Nem volt többé mannája Izrael fiainak, hanem már abban az évben Kánaán földjének a termését ették. Most már új étrendet is kaptak. A lélek szerinti élet nagyon változatos és izgalmas, mert sohasem tudom előre, hogy mit tervez Isten számomra a mai napon, Én sohasem vagyok izgalmak hiányában. Amikor Józsué Jerikónál volt, föltekintett és látta, hogy egy férfi áll előtte kivont karddal a kezében. Oda ment hozzá Józsué és megkérdezte tőle. Közénk tartozol vagy ellenségeinkhez? Az pedig így felelt. Nem, hanem az úr seregének a vezére vagyok. Most jöttem. Ekkor Józsué arccal a földre borult előtte, és ezt mondta neki. Mit akar mondani szolgájának az én uram? Az úr seregének a vezére ezt felelte Józsuénak. Oldd le a sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsué pedig úgy tett. Józsué itt Jézussal találkozott, aki az úr seregeinek a vezére. Ha egy angyal lett volna, akkor visszautasította volna az imádatot. A Jelenések könyvében János többször is imádni akarta azt az angyalt, de az mindig azt mondta, hogy állj fel és az urat imád. Isten azt mondta, hogy egyedül az urat imád, a te Istenedet. Ezért az úr seregeinek vezére nem lehetett senki más, csak Jézus, aki ott áll készen arra, hogy bevezesse őket az ígéret földjére. Itt egy követendő példát láthatunk egy igazi vezetővel kapcsolatban. A legnagyszerűbb vezető az, akit az Úr vezet. Isten azért választotta Józsuét Izrael vezetőjének, mert Józsué engedte, hogy az Úr vezesse őt. Egyetlen ember sem megfelelő a vezetésre, aki nem rendeli magát alá a felsőbb vezetésnek. Ez a történelem tragédiája is, mert sok önkényeskedő vezető került a trónra. Ezek az autokratikus önkényurak nem éreztek semmiféle felelősséget senki iránt, és ők lettek a legfelsőbb hatalom, miközben teljesen kiszipolyoztak mindenkit. Az ilyen alatt az emberek mindig szenvednek. Akik viszont alárendelték magukat az úr trónusának, azok képesek jól uralkodni a saját trónjukon. Amikor a százados azt kérte Jézustól, hogy gyógyítsa meg a beteg szolgáját, Jézus azt mondta, hogy elmegyek a házadba. De a százados azt mondta, hogy nem vagyok méltó arra, hogy eljöjj. Én is valakinek a szolgálatában vagyok, és alattam is katonák szolgálnak. Ezzel felismerte Jézus pozícióját, aki alárendelte magát az atyának, és közben saját magának is megvolt a hatalma. Egyiknek azt mondom, hogy tedd meg ezt, és ő megteszi. A másiknak, hogy tedd meg azt, és ő is megteszi, de én is más hatalma alatt állok. Tudom, hogy neked is van hatalmad arra, hogy csak egy szót szólj, és a szolgám meg fog gyógyulni. Jézus erre azt felelte, hogy ilyen hitet nem láttam egész Izraelben. Hiszen ez az ember felismerte, hogy mit jelent a valódi hatalom. Bárcsak megértenénk, hogy semmilyen jogunk sincs másokat vezetni, ha nem állunk hatalom alatt. A 6. fejezetben elkezdődik a föld elfoglalása. Jerikó bevételének módja nagyon lenyűgöző volt. Ekkor azt mondta az úr Józsuénak. Lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt. Vegyétek hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer a várost. Így tégy 6 napon át. 7 pap vigyen 7 kosszarból készül kürtöt a láda előtt. A 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, és a papok fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban törjön ki az egész nép. Akkor le fog omlani a város kőfala, a nép pedig bevonulhat mindenki egyenest előre. Józsué Nunfia tehát hivatta a papokat, és így szólt hozzájuk. Vegyétek fel a szövetség ládáját, 7 pap pedig vigyen 7 kosszarból készült kürtöt az úr ládája előtt. A népnek pedig ezt mondta. Vonuljatok föl, vegyétek körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az úr ládája előtt. És úgy történt, ahogyan Józsué megmondta a népnek. A 7 pap, akik a 7 kosszarból készült kürtöt vitték, az úr előtt vonultak, és fújták a kürtöket. Az úr szövetségládája pedig utánuk haladt. A fegyveresek a kürtöket fúvó papok előtt haladtak, az utóvéd meg a láda után ment, és folyton fújták a kürtöket. A népnek ezt parancsolta Józsué. Ne kiáltsatok, a hangotokat se lehessen hallani, és egy szó se jöjjön ki a szátokból addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki harci kiáltásban. El tudom képzelni, hogy a jerikóiak néhány nap után kezdtek félni. Itt egy sereg, amely el akarja foglalni a városukat. 7 fickó fújja a kosszarvakat, aztán mögöttük mások valamiféle ládát cipelnek, és az egész sereg szó nélkül vonul utánuk, majd végül elvonulnak. Minden nap így ment ez 6 napig. Történt pedig a 7. napon, hogy hajnal hasadtával fölkeltek, és az eddigi szokás szerint megkerülték a várost, de 7-szer. Csak ezen a napon kerülték meg 7-szer a várost. Amikor 7-szer fújták meg a papok a kürtöket, azt mondta Józsué a népnek: kiáltozzatok, mert nektek adja az Úr a várost! És a hatalmas kiáltozás közepette leomlottak Jerikó falai. Elég hihetetlen történet, de igaz. És ha elég nagy az istenetek, akkor semmiféle problémátok nem lesz ezzel. Isten ledöntötte Jerikó falait, és így Józsué és az izraeliek bevették a várost. A parancs az volt, hogy Jerikóból semmiféle zsákmányt sem vihettek el a maguk számára. Ez az első város, amelyet bevesznek az ígéret földjén. Minden arany, ezüst, réz vagy vas az Úr kincstárába kerül, mert ezek az első gyümölcsök, amelyek mindig az Úr gyümölcsei. Abban az időben mondta ezt az esküt Józsué: átkozott legyen az Úr előtt az az ember, aki hozzáfog, hogy fölépítse ezt a várost, Jerikót. Elsőszülöttjére rakja le az alapját, és legkisebb fiára állítsa föl kapuit. Honnan tudhatta ezt Józsué? Évszázadokig nem történt semmi, de a Királyok első könyvében, a 16:34-ben a király eldöntötte, hogy felépítik Jerikót. Akkor kezdték építeni, amikor az elsőszülött fia halt meg, és a kapukat akkor állították fel, amikor a legfiatalabb fia halt meg. Józsué proféciája betű szerint beteljesedett, és a király átkozottá vált. A 7. fejezetben ezt olvassuk: de Izrael fiai hibát követtek el a város kiirtásakor, mert a Júda törzséből való Ákán, Kármi fia, Zabdi unokája, Zerá dédunokája elvett a kiirtandó dolgokból. Ezért föllángolt az Úr haragja Izrael ellen. Józsué ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból Ájba, amely Bét Áven mellett van, Bételtől keletre, és ezt mondta nekik: menjetek és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek és kémkedtek Ájban. A Jordán egy síkságon folyik keresztül, és Jerikó is ezen a sík területen fekszik, viszont Jerikóból Bételig és Ájig igen meredek út vezet a hegyre fel. Jerikó körülbelül 350 méterrel a tengerszint alatt fekszik, míg Bétel 850 méter magasan a tengerszint felett. Gyönyörű völgy vezet fölfelé Jerikóból Bételbe. Amikor visszatértek Józsuéhoz, ezt mondták neki: ne vonuljon föl az egész nép, csak 2 vagy 3 000 ember vonuljon föl, azok is megverik Ájt. Ne fárazd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fölvonultak tehát oda a népből, mint egy 3000-en, de megfutamodtak Áj emberei elől. Megöltek közülük Áj emberei, mint egy 36 embert, üldözték őket a kaputól egészen Sebárimig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Józsué pedig megszaggatta ruháját, arccal a földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. A fejükre port hintettek. Közben ezt mondta Józsué: jaj, Uram, Uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bár csak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Ó, Uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenségei előtt? Ha meghallják ezt a kánaániak és az ország többi lakója, akkor körülfognak bennünket, és még a nevünket is kiirtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Az Úr azt felelte Józsuénak: kelj föl, miért estél arcra? Ez hasonló ahhoz, mint amikor Mózes arca borult Isten előtt, amikor nyomukban az egyiptomi hadsereggel Izrael gyermekei előtt ott volt a Vörös-tenger, és 2 hatalmas hegy közé szorulva úgy érezték, hogy csapdába estek. Az Úr pedig azt mondta Mózesnek, hogy ez most nem az imádság ideje, hanem a haladásé. Józsué is arca borult félelmében, és az úrhoz kiáltott, de az úr ezt mondta. Kelj föl, miért estél arca? Vétkezett Izrael, áthágták szövetségemet, amelyre elköteleztem őket, mert elvettek a kiirtandó dolgokból, loptak is, és titokban a holmiuk közé tették. Itt Istennel egy új lelki kapcsolat kezdetén vagyunk. Isten nem azt ígérte, hogy csak győzelmeik lesznek, mert vannak harcok és óriások az ígéret földjén. A testünk nagyon hosszú ideje szolgálja a saját vágyait. Azért tudták az első akadályt legyőzni, mert hajszál pontosan betartották az Úr utasításait. De az első győzelem után már is jelentkezett az elbizakodás veszélye. Uram, már nincs szükségünk a segítségedre állyal kapcsolatban, mert már ismerjük a győzelem folyamatát. Áj egyáltalán nem olyan nagy, mint Jerikó, és ha Jerikót bevettük, akkor áj nem lehet gond. Uram, ez esetben nincs szükségünk rád. Józsué, ne küldd el az egész sereget, mert csak egy pár emberrel be tudjuk azt venni. Hányszor történik meg az, hogy amikor Isten győzelmet adott a testünk egyik nagy kihívásával szemben, akkor önteltségünkkel és győzelmi mámorral telünk meg, és azt gondoljuk, hogy megvan, sikerült, nincs további segítségre szükségem, mert ezt a kis dolgot már én magam is kezelni tudom. Saját erőből indulok neki, anélkül, hogy először Istent keresném. Isten azt mondta Józsuénak, hogy kelj fel, miért kiáltasz most hozzám? Ha Józsué először az események előtt imádkozott volna, akkor nem jutott volna ebbe a helyzetbe. És ez gyakran igaz a mi életünkben is. Elfelejtünk a dolgok előtt imádkozni, és akkor miután megtörténik a baj, akkor térdre kell boruljunk az Úr előtt. A túlzott önbizalmat hihetetlen módon tudja az ellenség kihasználni. Figyeljetek erre, és tudjátok meg, hogy a test legkisebb vágyát sem lehet legyőzni az Úr útmutatása és segítsége nélkül. Sajnálom, hogy így van, de ti is ugyanolyan gyengék vagytok, mint én, amikor a test ellen hadakoztok. Az Úr segítségére van szükségünk az életünk minden területén, ahol győzedelmeskedni akarunk. Ez azért van így, mert az Úr nem akarja azt, hogy ostoba felfuvalkodottakká váljunk, és azzal dicsekedjünk, hogy milyen nagyszerű módon győztük le a túlzott étvágyunkat vagy más dolgokat, és ennek nyomán másokra farizeusként nyomást gyakoroljunk. Nekem is volt ilyen problémám, de én ezt és ezt csináltam, és bárki meg tudja ezt tenni, ha tényleg akarja. Ez egy szörnyen ostoba magatartás, hogyha olyan jó volnál, mint én, akkor neked is sikerülne. Ezért Isten a tudatunkba vési, hogy milyen reménytelenül el vagyunk veszve az ő segítsége nélkül. Amikor aztán eljön a győzelem, csak annyit mondhatok, hogy köszönöm Istenem, te tetted ezt. Én már mindent, de mindent megpróbáltam, hogy megszabaduljak a hirtelen haragú természetemtől. El nem tudjátok képzelni, hogy mi mindent tettem meg. Nagyon utáltam, amikor elvesztettem az uralmamat az érzéseim fölött. És egy napon Isten elvette tőlem. Sokáig én akartam ellenőrzésem alatt tartani, mert édesanyám mindig azt mondta, hogy fiam, uralkodj magadon. Megpróbáltam, és voltak olyan időszakok, amikor elég jó eredményeim voltak. Igaz, hogy belül hatalmas gőz forrongott bennem, de nem esett le a fedő róla. Aztán, amikor egyszer csak felrobbantam, akkor már olyan nagy volt a nyomás, hogy nagyon vad lettem. És ezután mindig szörnyen éreztem magam, és hatalmas bűntudatom volt mindig. És aztán egyszer Isten elvette az egészet, és többet nem kellett én ellenőrizzem a dolgokat, mert nem gyűlt már harag bennem, nem haragudtam többé senkire. Évekig nem is vettem észre, hogy ez megtörtént. Egy nap valami olyan történt, amely régen hatalmas haragra lobbantott, és most nem történt semmi. Nem volt gőz, nem volt harag, és ekkor döbbentem rá, hogy Isten elvette azt a vad, szörnyű természetet tőlem. Áldott legyen az Úr neve! Most már nincs semmiféle sikerformulám arra, hogy hogyan kell ellenőrzésünk alatt tartani a kirohanásainkat. Mindegyiket megpróbáltam, és egyik sem működött. De rájöttem, hogy amit én nem tudtam megtenni, azt az Úr megtette akkor, amikor már kétségbeesésemben régen feladtam a harcot, és hozzá kiáltottam. Istenem, segíts, mert én nem tudom megtenni. Gyakran azt gondoljuk, hogy amikor Istenhez kell forduljunk, akkor már elértünk a kötelünk végére, és mekkora tragédia, hogy idáig jutottunk. De a valóság az, hogy ez egy áldás, mert ez a végső kiáltás általában a győzelmi kiáltást megelőző pillanat. Amikor Isten a legvégső kétségbeesés határára juttat, és tudod, hogy semmi esélyed sincs és feladod, akkor tud ő közbelépni, és munkálkodik, mert akkor már túlvezetett önmagadon. Amikor aztán ő megteszi, akkor én nem játszom az ostobát, és nem dicsekszem úgy, mintha én tettem volna. Isten önmagának tulajdonítja az életünk győzelmének dicsőségeit. Vétkezett Izrael, áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiirtandó dolgokból, loptak is, és titokban a holmiuk közé tették. Józsué korán reggel fölkelt, felsorakoztatta Izrael törzseit, és a sorsvetés Júda törzsét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és a sorsvetés Zera nemzetségét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Zera nemzetségéből a férfiakat, és a sorsvetés Zabdit jelölte meg. Amikor az ő családjának a férfiait sorakoztatta fel, a sorsvetés a Júda törzséből való Ákánt, Karmi fiát, Zabdi unokáját, Zera dédunokáját jelölte meg. Vajon hogyan éreztétek volna magatokat Ákán helyében? Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak: Fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előlem. Ákán így válaszolt Józsuénak: Bizony vétkeztem az Úr Izrael Istene ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst, 200 sekel ezüstöt és egy 50 sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam és elvettem őket. Ott vannak a sátramban elásva a földbe, az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsué követeket küldött, ezek elfutottak a sátorba, és csak ugyan el volt ásva mindez a sátorban, és az ezüst is alatta volt. Kihozták a sátorból, odavitték Józsuéhoz és Izrael fiaihoz, és oda tették az Úr színe elé. Ákán az Urat lopta meg, mert megkívánta ezeket a dolgokat. Azt hitte, hogy senki sem fogja megtudni, de a bűne 36 ember életébe került. Gyakran azt mondjuk, hogy az én bűnöm csak engem érint, nekem fáj. De ez nem így van. A bűnöd másokra is rossz hatással van. Mindezek után Ákánt megkövezték a bűnéért. Elindult tehát Józsué az egész hadinéppel, és fölvonultak Áj ellen. Kiválasztott Józsué 30 000 erős vitézt, és elküldte őket éjjel. Ezt a parancsot adta nekik: Figyeljetek rám! Álljatok lesbe a városnál, a várostól nyugatra. Ne legyetek nagyon messze a várostól, és legyetek mindnyájan készenlétben. Én a velem levő egész néppel megközelítem a várost. Ha majd kijönnek ellenünk, mint először, elfutunk előlük. Ők utánunk fognak jönni annyira, hogy elszakítjuk őket a várostól, mert azt gondolják, hogy futunk előlük, mint először. Mi tehát futunk előlük. Ti akkor indítsatok támadást a leshelyről, és vegyétek birtokba a várost, mert Istenetek az Úr a kezetekbe adja azt. És ha majd beveszitek a várost, gyújtsátok föl azt. Az Úr szava szerint cselekedjetek. Lássátok, ezt parancsoltam nektek. Azután elküldte őket Józsué. Azok elmentek a leshelyre, és elhelyezkedtek Bétel és Áj között, Ájtól nyugatra. Józsué pedig a nép között töltötte ezt az éjszakát. Korán reggel fölkelt Józsué, számba vette a népet, azután fölvonult Izrael véneivel a nép élén Áj ellen. Az egész vele levő hadinép felvonult. Így közeledtek, és megérkeztek a város alá. Tábort ütöttek Ájtól éjszakra, úgyhogy egy völgy volt köztük és Áj között. Ekkor kijelölt mintegy 5 000 embert, és lesbeállította őket Bétel és Áj között a várostól nyugatra. Így helyezték el a népet. A tábor egészét a várostól északra, a hátba támadókat pedig a várostól nyugatra. Józsué ezt az éjszakát a völgyben töltötte. Látta ezt Áj királya. A város férfiai pedig nagy hirtelen korán kivonultak, hogy harcoljanak Izrael ellen. A király és az egész népe a kijelölt helyre ment, a síkság szélére, mert nem tudta, hogy lest vetettek neki a várostól nyugatra. Józsué és egész Izrael pedig, mintha vereséget szenvedtek volna tőlük, futásnak eredtek a puszta felé. Ekkor hadba szólították az egész népet, amely még a városban volt, hogy üldözzék őket. Üldözték is Józsuét, és elszaladtak a várostól. Nem maradt senki Ájban és Bételben, aki ne vonult volna ki Izrael ellen. A várost tárva nyitva hagyták, és úgy üldözték Izraelt. Akkor ezt mondta az Úr Józsuénak: nyújtsd ki a kezedben levő dárdát Áj felé, mert a kezedbe adtam azt. Józsué kinyújtotta a kezében levő dárdát a város felé. Erre a leszben állók gyorsan fölkeltek a helyükről, és futni kezdtek, amint Józsué kinyújtotta a kezét. Behatoltak a városba, elfoglalták, és nyomban felgyújtották a várost. Amikor az ajbeliek megfordultak, látták, hogy a város füstje száll az ég felé, és nincs mondjuk se erre, se arra menekülni, mert a puszta felé menekült nép is visszafordult üldözői ellen. Amikor ugyanis látta Józsué és egész Izrael, hogy a leszben állók elfoglalták a várost, és hogy a város füstje száll fölfelé, visszafordultak, és vágni kezdték az ájbelieket. A városban levők is kijöttek ellenük, és így az izraeliek közé kerültek. Ezek innen, azok onnan vágták őket, úgyhogy senki sem maradt, aki elfuthatott vagy elmenekülhetett volna. Áj királyát azonban élve fogták el, és Józsué elé vitték. Tehát az Úr vezetésével hatalmas győzelmet arattak. Ekkor oltárt épített Józsué az Úrnak, Izrael istenének az Ébál hegyen, ahogyan megparancsolta Mózes az Úr szolgája Izrael fiainak, és ahogyan meg is van írva Mózes törvénykönyvében. Oltárt épített faragatlan kövekből, amelyhez nem nyúltak vassal. Égő áldozatot áldoztak azon az Úrnak, és béke áldozatokat vágtak. És felírta ott a kövekre Mózes törvényének a mását. Izrael fiai előtt írta fel. Az egész Izrael, annak vénei, előjárói és bírái ott álltak kétfelől a láda mellett, az Úr szövetség ládáját vivő lévita papokkal szemben, mind a jövevények, mind a született izraeliek, fele a Garizim hegy irányában, fele pedig az Ébál hegye irányában, ahogy Mózes, az Úr szolgája megparancsolta, hogy így áldják meg Izrael népét első ízben. Azután felolvasta Józsué a törvény minden igéjét, az áldást és az átkot, pontosan úgy, ahogyan megvan írva a törvénykönyvben. Mindabból, amit Mózes megparancsolt, egyetlen szó sem volt, amit ne olvasott volna föl Józsué, Izrael egész gyülekezete előtt, meg az asszonyok, gyermekek és jövevények előtt, akik köztük éltek. Itt tehát ismét elismételték Isten áldásainak és átkainak a feltételeit.